کدای شنهت قطرانه دو برد نگودایش Áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség az Úrnak, erős vár a mi Istenünk, Krisztus közöttünk van és lesz. Szeretettel köszöntöm mindnyájunkat itt Isten házában, a Tetemváron, a Deszka templomban. Szeretettel köszöntöm az Isten tiszteleten szolgálattevő lelkipásztor és paptestvéreket. Köszöntöm nagy tiszteletű Kovács Zoltán metodista lelkipásztort. Köszöntöm a Belvárosi Evangélikus Egyházközség lelkipásztorait, Sándor Frigyes Evangélikus Esperes urat és Sándorné Pohozsonyesz Gyöngyi Evangélikus lelkipásztort. Köszöntjük nagy tiszteletű Bodáné Falucska Ilonát, a Belvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztorát. Köszöntjük nagy tiszteletű Hangó István, református lelkipásztort és kedves feleségét, Hangóné Birta Melindát, az Avasi Református Egyházközségből. Köszöntjük főtisztelendő Szalkai József Minorita szerzetest, a Minorita római katolikus plébániáról. Köszöntjük főtisztelendő Szemerszki Mihály görögkatolikus parókust, a búzatéri görögkatolikus parókiáról. És köszöntöm gyülekezetünk lelkipásztorait, Almásidé Tar Gabriel a református lelkipásztort, Harangozó Dóra református lelkészt, Kis Gyula református lelkészt. És köszöntöm Fórizs István gyakornok urat, az Avasi Református gyülekezet gyakornokát. Én magam pedig Almási Ferenc vagyok, a gyülekezet lelkipásztora.
Valljuk meg testvérek közös hitünket, imádkozzunk az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Jézus a feltámadása után tanítványait béke jelével köszöntötte, azzal a békével, amit elhozott a mennyei atyától, és beteljesített, amit az Ószövetségbe kaptunk, az Ószövetségen keresztül, most megtehetjük, hogy kifejezzük egymás iránti tiszteletünket, szeretetünket, illetve a feltámadott békéjét kívánjuk mellettünk lévőknek. Tegyünk így, az Úr békéje legyen veletek.
Fennállva valljuk meg bűneinket Istennek imádságban. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy Te elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy megszabadíts bennünket a bűn, a halál és a sátán hatalmából. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a Te véred megtisztít minket minden bűntől. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd a mi bűnbánó, töredelmes szívünket. Megvalljuk előtted bűnbánattal, Úr Jézus, hogy az elmúlt időszakban is a gondolataink nem jártak sokszor körülötted, és mentünk a saját fejünk után. Megvalljuk bűnbánattal, Úr Jézus, hogy a szavaink nem mindig tükrözték a veled való közösségünket. és talán szóval nem tagadtunk meg téged, de a cselekedeteinkkel mást mutattunk, mint amit talán mondtunk, vagy gondoltunk, vagy hittünk. Úr Jézus, szeretnénk tőled kérni mindezekre a bocsánatot, és megbánni előtted töredelmes lélekkel, hogy sokszor nem vettük észre azokat a jó cselekedeteket, amiket te előre elkészítettél, hogy azokban járjunk. Bocsáss meg ezt nekünk, Úr Jézus, és a te ígéreted szerint tisztíts meg bennünket. Adj nekünk, kérünk, szerinted való gondolatokat, szavakat, cselekedeteket. Hadd tudja az egész életünk, nem csak az ünnepeink, hanem a hétköznapjaink is tükrözni a veled való szeretett közösségünket. Hadd legyünk egységben a te szent lelked által, nem csak az ima hét alkalmán, hanem a hétköznapokban is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ígéretünk van rá, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű vagy és igaz, és megbocsátod azokat, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Erre az ígére alapozva hozzuk előd a mi bűnbánatunkat, és fogadjuk el tőled élő hittel és reménységgel a bocsánatot, a szabadítás örömét. Ajándékozz meg bennünket ezzel, és te áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Hallgassuk figyelemmel Jézus Krisztus evangéliumát, Szent Lukács evangéliumából, 11. fejezetből, 37. verstől 44. versig. Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki. Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül tele vagytok rablásvágyjal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamisnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok, az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Istenünk, ki védelmezed az özvegyeket, az árvákat és a kitaszítottakat, megmutattad nekünk az igazság útját. Segíts nekünk, hogy követni tudjuk az igazság útját. Add, hogy keresztényként ne csak szívünkkel és gondolatainkal, hanem cselekedeteinkkel is imádhassunk téged. Ha Szentlélek segítsen és vezessen minket az igazságért végzett munkában, bárhol is legyünk, hogy sok embert megerősítsünk. Jézus nevében. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, s az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek azt a szent ígéjét, úgy, amint Isten szent lelke megiratta azt, ami számunkra, s akit segítségül hívva az ő igéjét kívánom hirdetni, Ámosz próféta könyvének 5. fejezetének 21. versétől a 27-ig, melyet a gyülekezet ülve hallgasson meg. Így szól Isten igéje. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem gyönyörködöm összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, étad áldozataitokkal, nem kedvelem őket. rá sem tekintek a kövérjéből való béke áldozataitokra. Távozdasd el tőlem énekeid zaját, nem akarom hallani hárfáid pengését, hanem áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Vajon járultatok-e hozzám véres áldozatokkal és ételáldozatokkal a pusztában 40 éven át, ó Izrael háza? Majd vinni fogjátok királyotokat, Szikkútot és Kíjunt, csillagistenetek bálványképét, amelyet ti készítettetek magatoknak. Mert Damaszkoszon túlra száműzlek titeket, ezt mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve. Ez Isten írott igéje. Amen. Szeretett testvéreim, megvallom nektek őszintén, hogy amikor ezt az igét elolvastam, hogy ma erről kell az első napon, az ökumenikus ima héten prédikálni, akkor egy kicsit furcsa gondolataim voltak, hogy hát ez most hogy kapcsolódik ehhez a ökumenikus ima héthez, ami elkezdődik, meg hát itt egy csomó olyan dolog van benne, amivel talán nagyon nem is tudunk mit kezdeni, hiszen itt Krisztus előtt 750 évvel vagyunk. Aztán elővettem ezt az ima heti útmutatót, és azt láthattam benne, hogy ezt a 2019-es esztendőt, ezt Indonéziában az ott élő keresztény testvérek állították össze. Egy olyan országban, amely országot 17 ezer sziget alkotja. Hát még elképzelni is hihetetlen, 17 ezer sziget. Aztán 265 millió lakosa van, 1340 etnikai csoportban élnek, a hivatalos nyelven kívül 740 nyelvet számoltak meg a lakosság körében. Úgy elgondolkoztam, oda misszióba menni nem lesz egyszerű dolog, mert ennyi nyelvet megtanulni, de még jó, hogy van valami közös nyelvük is. Aztán a keresztények a lakosság 10%-át érik el csupán, de még ez a 10 is etnikai, nyelvi és kulturális szempontok alapján megosztott. Az egyházi vezetőik arra törekszenek, hogy a keresztény családok felülkerekedjenek az előítéleteken, és ezzel tanúskodjanak arról, hogy milyen az élet Isten családjában. Ez azonban nem csak az Indonéziában élő keresztény családok feladata, hanem a miénk is. Isten rendje alapján az igazságosságra törekvés elengedhetetlen az életben maradáshoz, és a keresztény ember azzal a szeretettel és felelősséggel tekint szülőföldjére, ahogyan ezt a Teremtő Isten adta, a szülőföldön jelentkező bajokat együtt igyekszünk megoldani, családunk, népünk, egyházunk és az egész keresztény világ ügyeként. Ez lesz az a fontos lépés, amely jelzi a szilárd hitet és az Istenbe kapaszkodást. Csak néhány mondatot olvastam fel ennek a hétnek, a ima hétnek a bevezetőjéből, és hát hagyj kezdjem azzal az ige hirdetést, hogy tulajdonképpen, ha szétnézünk a világba, akkor mondhatjuk azt, hogy globálisan szinte ugyanazokat a problémákat látjuk Indonéziában, mint amelyek itt vannak Európában. És hát hogyan lehetne ehhez hozzányúlni, hogyan kellene ezeket megoldani, és akkor lehet, hogy néhányan ki is fognak kapcsolni, ez jön a tévéből, ez jön a médiából, na most még az ökumenikus ima héten is ezzel öntenek le bennünket, itt a hétnek az elején. Igazából erről, de mégse erről szeretnék nektek szólni. Azt szeretném elmondani, hogy Izrael népe, itt Ámosz próféta könyvében is, hasonló ezernyi problémával küszködött. Ez az Ámosz egy Tekoából származó pásztorember volt, júnyája volt, meg fügefával, szikomorfával foglalkozott, és hát Tekoa az ott Betlehemtől 17 kilométerre lévő kis település, És egyszer csak ugye megjelenik az Istennek, és elküldi őt Bételbe. Ugye akkor már Izrael népe, az ország ketté van szakadva, egy északi Izraelre, meg egy déli Júda részre, és a Júdában lakó proféta megjelenik az északi ország részben, és kezd prédikálni. Furcsa dolgokról prédikál. Először is azt mondja, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van, mert azt mondja, Izrael népe, amely az Isten népe, íme ugyanazt csinálja, mint amit a világ csinál, amit a pogányok csinálnak. Az Isten tisztelet, ami van, az egy vallásos gyakorlattá süllyedt, ahol az emberek eljárnak, megteszik azt, amit kell, hozzák az áldozati állatokat, aztán vége van az Isten tiszteletnek, mondjuk így, és utána ugyanúgy csinálják a hétköznapi életüket, mint a semmi, de semmi nem történt volna ott a jeruzsálemi templomba, vagy jelen esetben ott a bételi szentélyben. És akkor az ember egy kicsit ezt olvasva, meg az Istennek a kérdését, amikor azt mondja, hogy hát a pusztában egyáltalán hoztatok ti nekem igazán áldozatot? Hát hogy ne hoztak volna áldozatot, de az Isten azt kérdezi, hogy valóban adtatok a szívetekből áldozatot az Istennek? Vagy csak úgy megszokásból, úgy egy vallásos formából, mindezt megtettétek, és azt mondja, hogy de sokkal jobban örültetek Szikkútnak és Kijunnak, a ti csillag istenetek bálványának, hiszen ezekkel a képekkel vonultatok, mondja az Úristen. Ezt a világot az jellemezte akkor ott a pogány világban, hogy egy szabad, erkölcsi világ volt, ahol mindenki azt tette, amit jónak gondolt, amit jónak érzett. Mondhatnánk, hogy már akkor is az úgynevezett hamis liberalizmus, az teljes egészében, nem ezen a néven, de tökéletesen megvolt ebben az országban. És akkor az Úristen mond egy ilyet, ami ennek a hétnek a alapigéje, hogy igazságra és csak is igazságra törekedj, és ezen belül az első nap a mai este, amelyen együtt vagyunk, ez pedig arról beszél, egy pillanat, az első nap pedig arról beszél, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ezt várja el az Úristen az ő népétől. És ebbe belegondolunk, akkor rájöttem arra, hogy már is megvan az ökumenikus ima hét. Sőt, megvan az ökumenikus világ hét. Mert hogy ebben mindannyian ökumenikusok vagyunk, hogy annyi ocsmánságot csinálunk, ami bennünket tökéletesen összeköt. Egyikünk egy kicsit jobb, másikünk egy kicsit rosszabb, vagy kevésbé jó, vagy még jobb. Lehet itt rangsorolni, de tényleg a szívünk az az Istené? Érte dobog? Bár úgy lenne. De ha megnézzük azt, amiről itt szó van, azt mondja, áradjon a törvény. És itt a törvény szó alatt nem a 10 parancsolat van, hanem sokkal inkább a micpát szó, az pedig azt jelenti az ítélet. Ezt mondhatnánk így is, hogy folyjon az életetekben a bűnnek, a rossznak a kigyomlálása, és az igazság pedig, mint a bővízű patak, áradjon. Azt mondja Jóisten, ebben lelném kedvemet. Nem az áldozati állatokban, hanem a bűnnek, a nyomorúságnak a kigyomlálásában, és az igazság útján való járásban. És akkor már is az ember azt mondja, hogy hát egy kicsit itt vagyunk a jelenbe, illetőleg hát az Ószövetség az az Istennek egy néppel, Izraellel való szövetsége volt, amelyen keresztül az Isten meg akarta mutatni az ő dicsőségét a környező népeknek, és ehhez, hogy ez a nép egy kicsit másabb legyen, mint a többi, pontosan a törvényt használta fel. különböző előírások, különböző feladatok, amit a zsidó népnek el kellett végeznie. Hát nagyon jól látjuk itt, hogy ez a nép, ha lehetett, akkor próbált ez alól minden módon kibújni. Ami formaság meg kell tartani, azt tartsuk meg, de az életük az egészen másként zajlott. Miért is zajlott volna másként? Tud-e az ember felülkerekedni önmagán, le tudja az ember önmagában győzni a bűnét? Ez a legnagyobb kérdése ennek az igének. Van-e olyan elő bennünk, mindannyiunkba, hogy megfeszítjük az izmainkat, és akkor azt mondjuk, hogy na most ellenállok a rossznak, és legyőzöm. Lehet, hogy elsőre úgy gondoljuk, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Hát miért ne? Na de hát nem erről szól az egész történelem. Békeszerződésekkel, dekrétumokkal, törvényekkel, egyebekkel küzdünk az ellen, hogy győzelmet vegyünk a rossz felett, és lépten nyomor alul maradunk. Azt mondják, az óceánokon 3 európai nagyságú hulladék úszik. Valahogy csak oda került, nem valószínű, hogy a fókák hagyták maguk után. Vagy esetleg a pingvinek. Van ötletem, hogy honnan kerülhetett oda. Azt gondolom, mindannyian el tudjuk képzelni. Pedig tudjuk, hogy ez a világ, ha így teszünk, tönkre fog menni. És mit hall az ember a tévében? Azt, hogy az emberiség tervezi, hogy a közeljövőben a Marsra költözzön és kolóniákat hozzon létre. Mert hogy ez a Föld tönkre fog menni. Bennem csak úgy felmerül a kérdés, hogy nem egyszerűbb lenne ezt a Földet megvédeni, mint a Marsra menni. De lehet, hogy én látom rosszul, de én úgy gondolom, hogy ezt a Földet kellene megóvni. Csak az ember valahol érzi azt, hogy hát minden kicsúszik a kezemből. Általában azt mondják, ha ma kimegyünk a világűrbe, és kimennénk, akkor nagyon vigyázni kell, mert annyi szemét kering a világűrbe, hogy lehet, hogy az le is tarolna bennünket, mint egy fűnyíró. Mert fellőnek, valamit ott hagyják. Ugye, hát úgyis földkörüli pályán kering. Aztán, hogy mik keringenek ott, meg mik nem, hát el lehet képzelni. Mennyi nyomorúság az ember életében. És fel lehet tenni a kérdést, azt, hogy hát ebből van-e egyáltalán kiút? Mert hogy azt látjuk, hogy mindannyian nyomorult helyzetben vagyunk, egyik egy kicsit ügyesebb, másik kevésbé, egyik előrébb haladott, másik hátrébb van, de van-e valami kiút az emberiség számára? És gondoljunk arra, hogy mi nem az Ószövetségnek a népe vagyunk, hiszen az Ószövetség semmi más nem csinál, mint az Isten nagyon-nagyon szigorú törvényekkel próbálja az embert egyfajta mederbe terelni. És a világ, a kormányzatok, ha szabad így mondani, ezt a mintát át is vették. Egy jó minta. Ezért vannak a jogszabályok, meg egy csomó minden rendelet. Próbáljuk ezt a világot mederben tartani. Igen ám, csak mégsem sikerül. Miért nem sikerül? Testvérek, azért, mert velünk van a baj. Bennünk van a baj. A természetünk mélyén van a baj. Hogy nem tudok más tenni. Pál apostol megfogalmazza, hogy tudom, mi a jó, tudom, mit kéne tennem, de tagjaimban észreveszek egy erőt, ami kiszolgáltat engem a rosszra. Na most, ebbe belegondolunk, akkor ezt valóságosan lehet érezni. Hányszor tudjuk, mit kéne tenni, el is határozzuk, és nem az történik. Mondok rá egy példát. Valaki megfogadja, hogy jaj, múltkor olyan rosszul sült el az a pletykálkodás. Hú, kicsit a nyelvemet is megégettem, ugye? Most már többet, aztán nem. Aztán összetalálkozik a piacon a barátnőjével. Csak-csak megy a beszélgetés, csak-csak a répa, meg a paprika, meg minden, és akkor úgy, de olyan jól esik. Hát, beszéljük már ki. Képzelj el a szomszédot, ugye? Meg hát ő is. És akkor a paprika vásárlás másfél órára elnyúlik. És mi történik? És az ember hazajön, jaj, inkább nem mondtam volna. De miért mondtam? Mert a természetem egy olyan erővel nyilvánult meg bennem, hogy nem bírtam nem mondani. És így vagyunk mindenféle bűnnel. És az új szövetségben az Úristen, ha szabad így mondanom, feje tetejére állítja a dolgot, és azt mondja, hogy tudod mit? Ne erőlkedj tovább. Úgy sem megy ez neked. Majd én fogok érted valami fantasztikus dolgot tenni. És az Isten fia emberré lesz, olyan emberré, mint mi, magunkra vállalja mi bűneinket. Ezt meg szokták kérdezni, de hát, hogy kell azt érteni, hogy Jézus magára vállalja az én bűnömet? Hát én honnan tudta Jézus, hogy én mit fogok csinálni 2019. januárjában? Testvérek, a Biblia arról beszél, hogy igazából egyetlen egy bűn van. Az embernek az Istentől való elszakadása. És minden bűn ebből fakad. Tehát van egy olyan erő, a bűnnek az ereje, amely az ember természetét átjárta, és ha akarom, ha nem, ez az erő kiszolgáltat engem a rosszra. Az egyiket a pletykálkodásra, másikat egy kis kapzsiságra, a harmadikat káromkodásra, a negyediket arra, hogy kicsit mesterkedjek a dolgokban. Ugyanarról az erőről van szó, olyan, mint egy fa, aminek ezernyi ága és ezernyi levele van. És amikor Jézus jön, akkor ő semmi más nem tesz, mint erre az erőre lép rá. És ennek az erejét szakítja meg. Mert azt mondja, ha ez megszakad, akkor az ember szabaddá válik. És nem csak szabaddá válik, hanem utána, mit mond az Úristen? Hogy jön még egy óriási dolog. Azt mondja az Isten, újjászüli, újjáformálja az embert. A maga szent lelkén keresztül is egy új természettel ajándékoz meg bennünket. És azt mondja, hogy aki ezt az új természetet Jézustól megkapta, az annak már örök élete van. Valami történik az emberben, és hagyd mondjam, hogy az egész kereszténység olyas valamiről szól, ami természet feletti. Olyas valamiről szól, amit az ember nem tud megcsinálni. Csak az Istennel tudja megcsinálni. Senki mással. Tehát amikor úgy gondoljuk, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni, akkor messze kerültünk az Istentől. Valami olyas valamiről van itt szó, amit csak az Istennel lehet megcsinálni. Csak az ő erejével lehet megvalósítani. És ez az egyháznak a küldetése, hogy ezt megismertesse az emberekkel. És ugye itt elhangzik az ebben a bevezetőben, az egyházaknak a bevezetőjében, amit írtak, hogy hát tulajdonképpen a társadalom is, és mindenki azt várja az egyháztól, hogy bekapcsolódjon abba, amit a társadalom és mindenki csinál, hogy valamilyen módon egyfajta békességre, konszenzusra jussunk ebben a világban, s lám milyen jó, hogyha az egyházak ebben összefognak. Most hagyd mondjam meg, ez így nem igaz. Azért nem igaz, mert az egyháznak magasabb a küldetése. Nagyon fontos az, hogy az egyház fenntart iskolákat és neveli a gyerekeket. Nagyon fontos az, hogy szeretett intézményeink vannak, és gondoskodunk az idősekről. És nagyon fontos minden olyan hely, ahol az egyház megjelenik, de nekünk egyet nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk az embereknek ennél többet kell adni. Mi nekünk az embereket az üdvösségbe kell eljuttatni. Krisztus ismeretének erre a mélységére. Hogy személyes kapcsolatba kerüljön ki az Úristennel. Mert ha ez nem történik meg, akkor egy vallásos közösséggé leszünk, és ugyanúgy járunk, mint itt, hogy hordozhatunk mi zászlókat, mondhatunk mi vallásos énekeket, szentképeket, kereszteket, ötöt, hatot, annyit, amennyit akarunk, de ha az ember szíve nem találkozik az Isten szívével, akkor az egész semmi. Miért? Mert az Isten országába csak az fog bemenni, aki Jézus Krisztust urának vallja. De az életével. És akinek az életében az Isten ezt bizonyította azzal, hogy újjászült-e. Ha ez nincs meg az életünkben, semmit nem érünk. Lehet, hogy szép emberek, jó emberek leszünk ebben a világban, sokan meg fognak dicsérni, de az Úristen elé hogy fogunk odaállni? Jézus megkérdezi, hogy ismersz te engem? Azt mondja, sokan mondják majd a napon, mondja Jézus, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk, meg beszéltünk, meg egy csomó mindent tettünk. És mit mond nekik? Bizony mondom nektek, hogy nem ismerlek benneteket. Ez azt jelenti, semmi közöm nincs hozzátok. És ezt nagyon komolyan kellene vennünk. Miért? Mert akkor ugye szokták az egyházat ábrázolni a hajóval. Én kérdezem tőletek, testvérek, mit ér az az árbócos hajó, meg gyönyörű szép nagy árbóc van, mondjuk egy kereszt alakú árbóc. Csak nincs rajta vitorla. Hát az sehova nem fog eljutni. És Jézus az, aki bennünket ezzel a vitorlával megajándékoz. Miért? Hogy az Istentől jövő szél azt tudjon bennünket vinni. Minden, amink van, az Istentől ajándék. Az egész kereszténység erről szól. Tehát nem szabad összetévesztenünk, hogy a világ megelégszik azzal, hogyha mi vallásosak vagyunk. Ha mi azt az egy pohár vizet odaadjuk a szomjazónak, ha a mezételent felruházzuk, de nekünk azt is el kell mondani, hogy miért adom azt a pohár vizet. Kinek a nevében adom? Kinek a nevében adom a ruhát? Mert az a lényeg, hogy az illető azzal az Úrral találkozzon, aki bennünket hozzáküldött. Nevelem vele. És ha valami bennünket össze tud hozni, akkor éppen ez. Ökumenikusan mindannyian el vagyunk veszve, hogy mondjam így, a világgal együtt, és Krisztussal együtt mindannyian meg vagyunk szabadítva. Az is ökumenikus. Nincs külön megváltás evangélikusoknak, meg reformátusoknak, meg katolikusoknak, hogy gyertek ide, titeket ott a Jézus megvált. Mindannyiunkat egyformán vált meg. Mindannyiunknak csak ő ad új életet. És csak ez fog bennünket megtartani. És erre mondja itt az ige, az 5. fejezetnek a 24. versében, áradjon a törvény, mint a víz. Hogy mondjam, engedjük, hogy az Isten gyomlálja az életünket. És az igazság, mint a bővízű patak, És ki az igazság? Jézus mondta magáról, hogy én vagyok az igazság. Testvérek, és hogy megy ez tovább? Hát mi vagyunk ennek az eszközei. Ti és mi, akik itt együtt vagyunk. Azért vagyunk együtt, mert az Isten erre akar bennünket felkészíteni. És ha ennek a világnak a problémáit szeretnénk megoldani, akkor nekünk nem egy egyesületnek kell lennünk a világban, hanem az Isten megváltott, újjászületett népének. Mert az tudja adni a világnak azt, amit a világ sehol nem talál. Mert ha ez nem történik meg az életünkben, akkor hagyd mondjam nektek, hogy a világ ügyesebb a maga világi dolgai, amit mi vagyunk. Jobban csinálja. Sok mindent messze jobban csinál. Hát mennyire le vagyunk maradva még sok esetben a gyülekezetekben, nem itt, de mit tudom, hangosításban, kivetítésben, mindenben. Tévő már látjuk a látványsóktól mindent. Hát jobban csinálja a világ. Nem mondjuk, hogy mi csináljuk jobban. Jobban csinálja. De van valami, amit a világ nem tud adni. A Jézus Krisztusnak az üdvösségét és a vele való találkozás lehetőségét. Ezt csak az egyház tudja elmondani. És ha az ember megváltozik belül, higgyétek el, megváltozik a világ. Jézus nagyon jól tudta azt, hogy nem szerződések, nem módszerek kellenek, ami ezt a világot megváltoztatja, hanem újjászületett emberek kellenek. Akik belül mások. Aki ránéz a másikra, és nem azt nézi, hogy mennyi hasznom van belőle a másik emberből, hanem azt veszi észre, hogy milyen szerencsétlen, hol lehetne segíteni. Ez két különböző természet. Az egyik az Isten nélkül, a másik meg az Istennel. Hogy nézek a világra? Hogy járok ebbe a világba? Hogyan beszélek ebben a világban? És ezt nekünk fel kell vállalni. Nem szabad hallgatnunk. Mert különben még egy-néhány ökumenikus imahét, és nem három európai szemét fog úszni az óceánokon, hanem négy vagy öt. Csak így tudunk tenni. Miért? Mert ki a maga hitében oda kerül valahova ennek a világnak a gépezetébe, és ott tudom az Istent képviselni. Ez a megoldás. Nem nálunk van a megoldás, Jézusnál. Ezért jött. Adja a Jóisten nekünk ezen az ökumenikus imahéten, hogy ennek az igazságát észrevegyük, meg tudjuk különböztetni azt, ami a mi feladatunk, attól, ami a világnak a feladata. Tudjuk azt, hogy mi az, amiben együtt dolgozhatunk, és mi az, amit csak mi tehetünk le ennek a világnak az asztalára, és csak mi tehetünk bizonyságot. A jó hírről, az egyedüli evangéliumról, Jézus Krisztusról. Amen.
Helyünkről felállva, imádkozzunk válaszként az ige hirdetésre. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy tükröt tartottál ezen a mai estén elénk, amelyben belenézhettünk és megláthattuk az igazi arcunkat. Úrunk, rosszul esik és sokszor fáj, amikor leleplezed azt, hogy milyenek is vagyunk valójában. Mert szeretnénk valami mást mutatni a világ felé, és sokszor ezt még elhitetjük önmagunkkal is, hogy minden rendben van velünk. Köszönjük azt, hogy változást akarsz hozni az életünkbe. Nem megítélsz bennünket bűneink miatt, hanem az új élet lehetőségét kínálod nekünk. Köszönjük azt, hogy láthatjuk azt, hogy de nem különös cselekedeteket válsz tőlünk, valami Isten tiszteleti liturgiákat, hanem a szívünket várod, hogy oda tegyük te eléd, és a te szolgálatodba álljunk, hogy megváltoztasd a szívünket, az életünket, a gondolatainkat, és azt szerint új életben tudjunk járni ezután. Ezt kérjük most mindannyian te tőled. Áldasz ki ránk szent lelkedet, formáld a szívünket, az életünket, a gondolkodásmódunkat, ezáltal a cselekedeteinket, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy hozzátartozunk. Urunk, fülünkben csengenek a te szavaid, hogy te úgy tekintesz ránk, mint a világosságra, akik világítanak ebben a világban, segíts, hogy küldetésünket be tudjuk teljesíteni, és rajtunk keresztül is élő víz folyamai áradjanak, amelyek meg tudják változtatni az emberek életét, és ezt a világot is. Urunk, kezd rajtunk a változást, és használj eszközetként ebben a világban azok között, akik közé állítottál bennünket. Hallgass meg minket, és maradj velünk továbbra is kegyelmeddel. Amen.
Gyógyíts meg, Uram, és meggyógyulok. Szabadíts meg, és megszabadulok, és téged dicsérlek. Urunk, szeretnénk eléd emelni a szenvedőket, betegeket, erőtlen hozzátartozóinkat, testvéreinket, ismerőseinket, akiket újból és újból imádsággal emelünk eléd. Te látod, mennyi minden együtt jár a szenvedéssel, mennyi kilátástalanság, félelem, meg bélyegzés, bizonytalanság. Urunk, kérünk, hogy a te gyógyító érintéseddel érintsd meg a mi életünket, és azokét, akik betegek, erőtlenek, gyógyíts meg, Urunk, akkor megszabadulunk. Szabadíts meg, és szabaddá válunk. Te látod, a fizikai betegségek mellett mennyi lelki betegség az, amely bennünket gyötör. Nem engedi, hogy talpra álljunk, nem engedi, hogy a másik ember szemébe nézzünk, nem engedi, hogy bocsánatot kérjünk, vagy kiengesztelődjünk. Szabadíts meg, Urunk! Szabadíts meg ezektől a falaktól, gátaktól, adj új életet nekünk, állíts talpra bennünket. Gyógyíts meg, Urunk, akkor meggyógyulunk. Szabadíts meg, akkor megszabadulunk, és téged dicsérünk. Amen.
Mennyei édesatyánk, hálaadással is jövünk most eléd. Megköszönjük neked minden nap, hogy megújul rajtunk a te kegyelmed. Hálát adunk azért, hogy bár ismered gyarló természetünket, mégis kegyelmesen megajándékozol bennünket gyermekekkel. Az életük te tőled jön. Urunk, érezzük, hogy micsoda felelősség ez, milyen nagy a küldetésünknek a súlya. Ebben csak is tőled kérhetünk segítséget, útmutatást. Te ismersz minket legjobban, tudod, milyen könnyen vétkezünk, hibázunk, hozunk rossz döntéseket. Ezért esedezünk, te áldj meg bennünket bölcsességgel a gyermekeink nevelésében. Te áldj meg bennünket, Urunk, a mindennapokban, hogy a szemeinket rád fordítsuk. Segíts, hogy benned bízzunk, akkor is, amikor problémák vannak a családjainkban, és akkor is, amikor gondtalanul telnek a hétköznapjaink. Könyörgünk, te légy a családjaink középpontjában. Te segíts, hogy hiteles életet élhessünk a gyermekeink elé. Könyörgünk, te áld meg családjainkat, hogy hitelesen képviseljünk téged a világ előtt, hogy a te békességedet, a te szeretetedet, a te kegyelmedet tudjuk tükrözni, hogy a tőled távol állók közeledhessenek feléd, vágy ébredjen a szívükben, hogy megismerjenek téged. Urunk, eléd hozzuk azokat az intézményeket is, amelyekben sok-sok gyermeket bíztál ránk. Könyörgünk ezeknek az intézményeknek az oktatóiért, nevelőiért. Kérünk, te áld meg őket bölcsességgel. Te segítsd őket, hogyha erőtlenné válnak. Te adj nekik megújuló odaszánást, megújuló erőt. Könyörgünk, áld meg őket családjaikban is, feltöltődéssel, a te jelenléteddel. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen.
Urunk, annyira nem természetes az, hogy összegyűlhetünk azért, hogy veled közösségben legyünk. Ez annyira nem természetes, hogy vannak a világnak ma is olyan helyei, ahol az, aki megvallja a te nevedet, az akár halálra is számíthat. Kérünk téged, hogy légy ezekkel a testvéreinkkel, akiknek egyáltalán nem könnyű a helyzetük. Legyél mindazokkal, akiknek akár a családjukban, akár a környezetükben, akár a lakóhelyükön nehéz megvallani azt, hogy ők hozzád tartoznak. De kérünk téged, hogy adj kitartást ehhez, és kérünk, hogy add, hogy mi pedig ebből tanulni tudjunk. Imával, odaadással tudjuk őket bátorítani. És kérünk, készíts arra bennünket, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor hűséget és vallást tudjunk tenni a neved mellett. Így kérünk téged arra is, hogy adj hűséges, áldozatkész szolgákat egyházadba. Az aratni valósok, a munkás kevés, Urunk. Imádkozunk azért, hogy nyitott szívvel tudjunk rólad vallást tenni, bármikor, bármilyen körülmények között. És mindaz, amit teszünk, nem magunkért, hanem a te még nagyobb dicsőségedre történhessen. Ámen.
Szeretett testvéreim, most pedig mondjuk el közösen, fennhangon azt az imádságot, amire a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket eképpen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Végezetül, szeretett testvéreim, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és mind örökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet neked. Amen.
Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Könyörüljön rajtunk az Isten is, áldjon meg minket, derítse föl reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk. Amen.
Az Úr legyen veletek. Áldjon, őrizzen, óvjon benneteket a minket szerető, irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.